Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Nyári gyakorlatot teljesítenek a szakképzésben tanulók Heves vármegyében is. Földtudományi élménytábor tartottak Bogácson. Őrzi népszerűségét a Miskolci Egyetem. Energetikai korszerűsítés a Városi Sportcsarnokban Karcagon. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Már a jelentkezési adatok is azt mutatták, 7145 főből közel 4000-en az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemet jelölték meg első helyen, hogy az idei esztendőben még az előző évitől is többen kezdhetik meg tanulmányaikat az EGRI székhelyű intézményben. A július 24-i ponthatár megállapítása alapján több mint 2700 jelentkező iratkozhat be szeptemberben az egyetem EGRI és Jászberényik helyén. A leendő hallgatók zöme 2451 fő állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől. A felvettek közül 2371 fő Egerben, míg 343-an Jászberényben tanulhatnak. A legtöbben, mintegy 1800-an levelező tagozatos képzésben vesznek majd részt. A felvettek 62%-a alapszakon, több mint 800-an pedig mesterfokozatot nyújtó képzésben kezdik meg tanulmányaikat Egerben. Felsőoktatási szakképzésre 246-an iratkozhatnak be idén szeptemberben. Továbbra is igen kedvelt az egyetem oktatási kínálatából a pedagógus képzés. A felvettek közel fele, 47%, ezen a területen kezdi meg tanulmányait. A legkeresettebbek a gyógypedagógus és az óvodapedagógus szakok, valamint népszerűek az államilag támogatott rövid ciklusú tanárképzések. Gazdaságtudományi képzéseken 340-en, informatikán és sporttudományi képzéseken több mint 200 hallgató tanulhat az EGRI Katolikus Egyetemen. A felvételi eljárásban immár hagyományosan ugyancsak sok hallgatót vonzott a művészeti képzési terület, s ezek közül is kiemelkedően népszerű a tervező grafika, valamint a mozgókép kultúra és média ismeret alapszak. Első alkalommal indít az intézmény biológus, illetve mentálhigiénés, közösség és kapcsolatépítő mesterszakokat. A természettudományok iránt is nőtt a kereslet. Az előző évhez képest 34%-kal tanulhatnak többen ezen a területen az EGRI Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A nyáron sem ér véget egy szakma tanulása. Gyakorlatot, tapasztalatot szereznek a szakképzésben tanulók Heves vármegyében is. Vitkóczki Marianna Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai koordinátorát hallják.
Szakképzéses diákok számára nem ér véget egy tanév, sőt nekik a nyár végével, meg minden tanév egyébként augusztus 31-jel ér véget, tehát nekik a tanévnek egy másik szakasza van, a szeptembertől június közepéig járnak iskolába, és ha a szakképzősök vagy technikumban, vagy a 3 éves szakképző iskolában tanulnak, akkor egyben ők munkát is végeznek, és ezzel együtt jár az, hogy számukra van a nyáron is egy időszak, amikor annak a részével kell a munkával megismerkedni, ami egy nyarat jellemez, és hát ugye rengeteg szakma van, amiben ilyenkor a szezonalitás miatt még fokozottabb az, hogy készenlétben kell állniuk. Lásd, ugye a turizmus vendéglátása, ez ehhez teljesen jó példa. Tehát ott igazából most van a munka dandárja, és szükség is van arra, hogy a tanulók ebben az esetben besegítsenek. Gyakorlatot jelent az új szakképzési törvény szerint, ami ugye már most 5. éve zajlik így a képzés megszervezése, régi tanulószerződéses rendszert, és hogy csak tanulókról beszélünk, felváltotta az úgynevezett szakképzési munkaszerződés rendszere, ami azt jelenti, hogy képződnek és tanulnak, de nem csak elméletet, és nem csak az iskolában, hanem amennyiben ezt a szakmát élő munkakörnyezetben, vállalkozásoknál úgynevezett duális képzőhelyeken töltik, akkor már évközben is, és ilyenkor nyáron is náluk töltik, náluk szerzik meg azt az ismeretet, elméletet és gyakorlatot egyaránt, amit egy ilyen élő munkakörnyezetben lehet megszerezni, hiszen egy iskolában nem tudjuk azt a szociális alkalmazkodást, azokat a munkába járással együtt járó kompetenciákat megszerezni, amit egy munkahelyen szerzünk meg, és ez is a tanulásnak egy formája. Tehát azon túl, hogy tanulunk szakismeretet az iskolában, azt a szakismeretet alkalmazzuk és tanuljuk a munkahelyen, ezért gyakorlatilag a korábbi úgynevezett nyári gyakorlat helyett most a nyári időszakban egy ilyen összefüggő gyakorlat és munkavégzés jellemzi a tanulókat. Ehhez kapcsolódóan alakul az az idő is, amit gyakorlaton kell tölteniük.
Középiskolás diákoknak hirdette meg immár 5. alkalommal a Miskolci Egyetem az 5 napos ingyenes földtudományi élménytáborát, melynek során a résztvevők a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar oktatóival, kutatóival együtt Bogács környékét fedezték fel. A szakmai programokon túl a tábor azzal a céllal jött létre, hogy közelebb hozza egymáshoz az országban azokat a diákokat, akik a földrajz, geológia, a természettudományok, környezettudományok iránt érdeklődnek. A részletekről professzor dr. Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet oktatója adott tájékoztatást.
Ez a tábor már szerencsére sok éves múltra tekint vissza. Alapvetően még akkor hoztuk létre, amikor a Miskolci Egyetemre szerettünk volna érdeklődő, földtudomány iránt érdeklődő, a talajtan iránt érdeklődő hallgatókat csábítani. És hát ugye a mai világban az a nagy probléma, hogy a természettudományok iránt kevesen érdeklődnek, már pedig a végén ezt az országot valakinek futtatni kell, tehát az ipart, a termelést, a bármit, amihez kellenek ezek a természettudományi ismeretek, úgyhogy ezek fontosak, és hogyha a talajtanra visszatérünk, akkor hát nyilván a mezőgazdaságtól a környezetvédelemig, a vízbázisvédelem, mindenben ott van a talajnak a szerepe, a klímától kezdve, és hát aki ezt csinálja, látja, hogy ez mennyire nagyon fontos, és közben azt is látja, hogy mennyire a társadalomban nincs benne. Nem ismerik egyáltalán, azt se tudják, hogy létezik ilyen tudomány, hogy talajtan. Pedig én azt gondolom, hogy az egyik legnemzetibb tudományunk, nagyon kemény hazai és sikeres múltra tekint vissza, világvezető, nagyon sok szempontból az 1900-es évek elejétől Magyarországon volt az első nemzetközi talajtani konferencia 1909-ben, és sorolhatnám, de most nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy ennek ellenére, hogy az agrár, a földrajz, a környezet mérnöki szak, ez a 3+, ugye az agrárban most beleértettem kivételesen a kertészetet, meg beleértettem az erdészetet, tehát amik így direkt módon biomasszát termelnek, de ugye még mellette a környezetmérnökök ott vannak, meg ugye ott vannak a földrajzusok, akik alapkörben tanulják. És valami hihetetlenül érdekes dolog, csak mivel nem jelenik meg, vagyis megjelenik a földrajzkönyvekben, de mégis úgy érintőlegesen a kötelező említsük meg, mert kötelező részre a földrajztudományoknak, beszéljünk róla, de hát már nagyon sokan azok sem értenek hozzá, akik beszélnek róla, mert nem kaptak információkat, nem kaptak olyan mélységű ismereteket, miközben azt látom, hogy ezek a gyerekek, akik évről évre jönnek a mi kis táborunkba, a legnagyobb nyári melegben ássák a szelvényeket, utána olyan hihetetlen lelkesedéssel beszélnek róla, és amikor a tábor végén összefoglaljuk, hogy na hát akkor meséljetek róla, mi volt a legjobb, mi az, ami tetszett, mi nem tetszett, mi volt a legjobb? A szelvényásás. És ez valami hihetetlen dolog, de visszatérve az, hogy igen, ennek múltja van, tehát olyan most lesz 6. alkalommal megrendezve, a Miskolci Egyetem, most már a Magyar Talajtani Társaság, és a KITE ZRT együttműködésében, mindig Nádudvaron. Ugye a Kite nagyon sokat segít nekünk, ők adják a helyszínt, meg kihoznak gépeket, önvezető traktor, minden, ami így esetleg a technológia oldaláról érdekelheti a fiatalokat. Mi pedig ugye ássuk a szelvényeket, és megmutatjuk, hogy milyen hihetetlen nagy a talajtani változatosság, még egy 1-2 hektáros táblán belül is. Alapvetően ugye középiskolásokat céloztunk meg, ugye, mint az elején mondtam, beiskolázási céllal indult. Ez egy kicsit kibővült, mert a beiskolázás mellett most már egy olyan talajtan népszerűsítő célt vállalt fel, és pontosan azért, mert ott van ez a 20-25 fiatal gyerek, és akkora vízhangja van az esetek jelentős részében, annyira élvezik, a sajtó is kijön. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit bekerül a köztudatba általuk, az ő hátukon keresztül, tehát ez is nagyon fontos, de alapvetően ugye középiskolás korosztály célzunk, meg ami nagyon fontos, az a nagyon szeretnénk az oktatói, a tanári kart bevonni. Idén, most hosszú idő után, eddig volt egyszer vagy kétszer, hogy egy vagy két tanárunk volt, idén most megint van két tanár, aki csatlakozik, ami talán az egyik legfontosabb, mert ha ezek a tanárok jönnek ki, akkor ugye nem csak a gyermekben próbálunk elérni valamit, a kicsit a világnézetében, meg a talajtani ismereteiben, hanem akkor egy sokkal képzettebb tanárbácsi, tanárnéni fog odaállni a katedrára, és azzal a lendülettel, lelkesedéssel nem a tankönyv szavait fogja visszaadni, ami a gyerekeket nem kapja el, hanem valóságos, érdekes tudást visz tovább. Úgyhogy gyakorlatilag középiskolások, de volt már általános iskolásunk is, tehát egyáltalán nem zár ki senki semmit, tehát aki érdeklődik, és van hely, akkor azt örömmel látja.
Őrzi népszerűségét a Miskolci Egyetem, ahová idén összesen 3319 jelentkező nyert felvételt. Közülük 2632-en magyar állami ösztöndíjas, 687-en önköltséges képzésen kezdhetik meg a tanulmányaikat, közölte a távirat irodával az intézmény kommunikációs központja. A tájékoztatás szerint a műszaki, föld és környezettudományi karon a legtöbb diák a műszaki földtudományi, valamint a környezetmérnöki képzésre jutott be összesen 83-an. Az anyag- és vegyészmérnöki kar vegyészmérnöki képzésére 53-an kerültek be. Az egyetem kazincbarcikai telephelyén 15 diák kezdheti meg tanulmányait. Az állam és jogtudományi karra, melyen az alapszakok közül a legnépszerűbb a jogászképzés volt, míg a karmesterképzéseit tekintve kriminológia szakon kezdheti meg a legtöbb hallgató tanulmányait Miskolcon, közölték. A gazdaságtudományi karra mintegy 600 diák nyert felvételt. A tavalyi évben felvettek számát meghaladó létszámban vett fel jelentkezőket a bölcsészet és társadalomtudományi kar összesen 652 diákot. Energetikailag korszerűsítik a városi sportcsarnokot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Karcagon, közölte a projekt kommunikációjáért felelős KFT közleményében a távirat irodával. A tervek szerint évvégén befejeződő beruházásra csaknem 250 millió forintnyi támogatást nyert el a karcagi önkormányzat a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán, tájékoztattak. A projekt célja a karcagi önkormányzat havi kiadásainak csökkentése, illetve a hatékony és fenntartható energiafelhasználás. Az önkormányzat által fenntartott intézmények jelentős terhet jelentenek a költségvetésre, különösen a téli időszakban. Az épületek elavult infrastruktúrája és hiányos szigetelése miatt magas hőveszteség tapasztalható, írták. A Kálvin utcai beruházás során kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést, légtechnikai rendszert építenek ki. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken napos idő várható, általában kevés gomoly felhő mellett, csapadék nélkül. Keleten lehet esetleg több a gomoly felhő, este a gomolyok leépülnek, azonban északnyugat, észak felől növekedhet a felhőzet. A változó irányú szél is gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 25-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Idén 20 éve játsszák Egerben a messzeföldön híres és népszerű történelmi musicalt, az Egri csillagokat. Módosítja a rendőrséggel kötött támogatási szerződését a Gyöngyösi képviselőtestület. Közel 100 lakossági ötlet érkezett a Miskolci önkormányzat részvételi költségvetésének felhasználására. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Közel 100 lakossági ötlet érkezett a Miskolci önkormányzat részvételi költségvetésének felhasználására. A miskolciak idén is három kategóriában nyújthattak be ötleteket a részvételi költségvetés felhasználására. A zöldülő Miskolc, a támogató Miskolc, illetve a közös tereink tematikákra összesen 91 ötlet érkezett be március 1-e és június 30-a között. Az eddig évekhez hasonlóan a zöld megoldások mozgatták meg leginkább a helyiek fantáziáját. A részletekről Kovács Kamilla, a Miskolci önkormányzat részvételi referense adott tájékoztatást.
A részvételi költségvetésnek most már egy ideje lezárult az ötletbe küldő szakasza, és ami most van folyamatban, az még várunk egy pár bírálat a szakosztályoktól, és össze fog ülni a részvételi tanács, és ugye ők döntenek majd arról, hogy az ötletek közül melyik 45 kerül majd szavazásra. 91 ötletünk van, ez kevesebb, mint a tavalyi, de a választások is, tehát egybeesett, nem túl szerencsés módon, ugye egybeesett az ötletgyűjtés időszaka a választási kampányal, úgyhogy a fókusz nem az ötlet beküldésen volt, de azért a 90-et is elég jó teljesítménynek tartjuk. Változatlanul egyébként a zöld témák viszik a prímet, illetve nagyon sok közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ötlet is érkezett, hogy hol nyissunk elő, de kerékpárosokat például, vagy gyalogosokat, tehát ilyen veszélyes kereszteződéseknek a biztonságosabb áttételére, ez minden évben szokott lenni. Szoktak is ezek az ötletek egyébként nyerni, tehát ezt fontosnak tartják az emberek, de ami most érkeztek tűzfalaknak a megfestésére vonatkozó ötletek, a legnagyobb volumenben a Dajka átkötésnél keletkezett ugye hosszú tűzfal, érkeztek pásítás, az mindig sláger, a ötletek között különböző parkosítás, kisebb játszótereknek a kialakítása, a nyilvános vécék is ugye minden évben több ötlet is érkezik ebből a kategóriából. Megint volt a kerékpártárolóknak a helyzete, árnyékosítás. Tehát ezek szoktak lenni a tipikus ötletek, azt kell, hogy mondjam. A kategóriánk ugye változatlanok a kezdetek óta, három kategória van, a zöldülő Miskolc, a közös terelink és a gondoskodó Miskolc. Ebben a három kategóriában szoktuk várni az ötleteket. A részvételi tanácsba egészen múlt hét péntekig lehetett jelentkezni. Ezen a héten kerülnek ugye kiválasztást a részvételi tanács tagok, és hamarosan szerintem ma holnap a meghívót is megkapják. A részvételi tanács az ötleteknek a rangsorolását, priorizálását végzi, mivel sok ötlet jött be, és több ötletet szokott a szakmai bírálat átengedni, megvalósíthatónak tartani, de hogy ugye melyik 45 legyen az, amelyik végül szavazásra kerül, azt választja ki a részvételi tanács. Tehát ők ilyenkor átnézik a szakosztályoknak a véleményeit, kialakítják azokat a szempontrendszereket első körben, ami alapján az ötleteket rangsorolni fogják. Tehát ez, hogy ne annak az elkerülésére, hogy ugye ne az ilyen személyes szimpátiájuk legyen a mérvadó, hanem az, hogy mennyire fenntartható, tehát mennyire költséges mondjuk a fenntartása, hány embernek jelent ez mondjuk az életében valamilyen pozitív változást. Tehát ilyesmiket, nem tudom, hogy most mi lesz, de biztos vagyok benne, hogy most is hasonló kiválasztási szempontokat fognak összeállítani a részvételi tanács tagok. És akkor utána egy ilyen magányos műfaj kezdődik, hogyha még megállapodtak, hogy mi alapján pontoznak, akkor szépen ugye mindenki saját maga elkezdi az ötleteket pontozni, az ötleteket ők előre megkapják, tehát már egyfajta ismerettel érkeznek erre a tanácsülésre, de ha valaki ott olvassátok, akkor sincs semmi, tehát mindenkit megvárunk, hogy végezzen vele, és akkor a pontokat mi összesítjük, és ez a pontrendszer dobja ki az első 45-öt.
A gyöngyösi képviselő testület Balogh Tibor frissen kinevezett rendőrkapitány kezdeményezésére úgy döntött, hogy módosítja a rendőrséggel kötött támogatási szerződését. Az intézkedés célja, hogy az önkormányzati támogatást a kapitányság a közös járőrszolgálatot teljesítő rendőrök túlmunkájának ellentételezésén kívül a bűncselekmények, valamint a közrendet, közbiztonságot sértő vagy más jogellenes cselekmények megelőzésében, felderítésében közreműködő rendőrök személyi kiadásainak fedezetére is felhasználhassa. A részletekről Hisz György polgármestert hallják.
Tárgyaltam megyei rendőr főkapitány úrral is, tárgyaltam Balogh Tiborral is, elődjével, Juhász Jánossal is, tehát abban megállapodtunk, hogy elfogadott beszámolóra a választás után térünk vissza, felesleges ilyen politikai felhangok ne mérgezzék a légkört. Ugye közben kapitányváltás volt, Juhász János helyett a régi kapitány jött vissza Balogh Tibor személyébe, vele is leültem, beszélgettünk, pont ő kezdeményezte ennek a megállapodásnak a módosítását. Ez azt jelenti, hogy marad ez a közös járőrszolgálat, de nem csak ennek a közvetlen finanszírozása, hanem kicsit bővebben értelmezzük ennek a többletmunkának a tárgyi feltételeit. Ha mondjuk a mi köztereseik vagy a közös járőrszolgált elfog körözött bűnözőt vinni kell Egerbe, Túlórába, hogy hadd fizessük ki belőle a Egerbe vagy mit tudom, egy Balassagyarmatra vonuló vagy költséget produkáló járőrkocsit is, tehát de ugyanúgy marad ez együttműködés. Abban maradtunk, hogy nyári szabadságolások után augusztusban visszatérünk erre, és próbáljuk kidolgozni azt, hogy hogy tudunk együttműködni, hogy lehet jobban a média kapcsolatokat, hogy lehet jobban hírt adni arról, hogy valóban mit végez a gyöngyösi kapitányság. És hogy sokkal jobb megközelítése kell annak, hogy bizony itt Gyöngyösön hiányzik 30-valány rendőr. Mindennek az alfája omegája az, hogy több rendőr kell az utcára, a járőrkocsiba. A mi köztereseinknek nincsenek olyan felhatalmazása, olyan törvényi jogosítványa, mint a rendőrségnek, tehát a rendőr megkerülhetetlen. És természetesen majd a média is sorra fog kerülni, hogy lehet jobban kifelé a nagy közönség felé is eladni azt, amit tényleg elvégeznek, és talán kevesebbet. A rendőrség azért egy hierarchikus szervezet. Ott még a kommunikáció is engedélyeztették el sok mindent, pedig a mai kommunikáció meg gyors, azonnal reagálni kell rá, azonnal a jót el kell mondani, az eredményt el kell mondani, ez náluk késésbe szorult, és hát őszintén meg kell, hogy kicsit irigykedtek az itteni kommunikációra, és hát biztos, hogy őket is lépésre kényszeríteni, hogy valamit egy kölcsönös kompromisszum mellett őnekik is több olyan információt kell betenni a rendszerbe, ami pont őket fogja segíteni meg bemutatni a valódi munkájukat.
Mi egriként szerintem nagyon sokan vagyunk, akik szinte 20 éve kilátogatunk egykoron a liceumhoz, majd mostanában évek óta az Egri Várba, hogy megnézzük az Egri Csillagok című musicalt, hiszen azt gondolom, hogy ez itt egy kultusz, akivel most beszélgetek, Várkonyi Mátya, ez Erkeldi, a zeneszerző, ugye a Rockszínház igazgatója. Annak idején, amikor nem 20 éve, hanem egészen pontosan 27 éve, amikor a darab megszületett, egy ilyen volumenű előadáshoz hogyan kell hozzáfogni? Nyilván a kort, az autentikusságot figyelembe véve, gondolom, egy kutató munka is volt a zeneszerzés.
Elég hosszú alkotói folyamat volt, mert pont ezek miatt, a szempontok miatt nagyon beleástuk magunkat a történetbe, a korba, a kor zenéjébe, kultúrájába, és nem utolsó sorban Gárdonyi Géza munkásságába. És mivel ez egy regény, nagyon-nagyon bonyolult folyondáros történet, ezért az egyszerűsítés, a rövidítés, a húzás, vagy a sztoriknak a dramatizálása volt a legnehezebb feladat, mert ugye vannak olyan szálak, amiket egyszer nem tudtunk már beleépíteni, mert végtelen hosszú lett volna a színdarab, és ezért aztán a nagy löketet a darab befejezésére az adta, hogy ha szabadtérrel sikerült a Margit-szigeti nagyszínpaddal megegyezni, Koltai Gáborral, és akkor aztán meglökte a dolgot, és akkor be tudtuk fejezni. Aztán a második nagy, hogy neki rugaszkodás az Egri első előadás volt a liceum udvaron, és onnan kezdve folyamatosan dolgozunk. Tehát igazából az a változat, ami a Szigeten ment, az elég sok mindenben különbözik attól, ami most itt megy, vagy menni fog. Tehát ez egy folyamatos munka, és nagyon szeretjük csinálni, tényleg élvezetes dolog, élvezetes életben tartani. Egyetlen egy fájdalmam az, hogy ugyan ennek van egy nagy zenekari változata, élőzenés, csak hát ezt nem sokszor sikerült színpadra vinni. Annak idején a Honvéd Művész Együttessel megcsináltuk a zenei alapokat, és a Műpába ez ment 50-szer, tehát azért volt ennek előzménye, de hát egy nagy vágyam évek óta, és még a Csabában, és most is mindig próbálom, hogy esetleg a helyi szimfonikus zenekarral közösen, vagy valamilyen fúzióba egyszer megcsinálják akár egy ünnepi koncerten. Amikor 2018-ban volt a sportcsarnokban egy változat, és utána lejöttünk egy ilyen koncertszerű összerakott dologgal, ott élőzenével játszottunk dalokat. Tehát vannak ilyen apró próbálkozások, de az igazi cél, hogy egyszerűen igazából egy ilyen nagy operai, nagy kórus változat legyen.
Nagyon érdekelne az, hogy ilyenkor a szöveg születik meg hamarabb, hogy a zene.
Nálunk Attilával, Béres Attilával az a gyakorlat, hogy is. Tehát ahol a dallam, főleg a slágeresebb, tehát ami a közönségnek slágeresebb dal készül, ott a zene van előtt. De ahol a mondat, a tartalmi gondolat és a szöveg nagyon fontos, ott a zene követi a szöveget. Tehát ez mind a kettő működik.
Az Egri Csillagok című történelmi musical első bemutatója 27 éve volt, Egerben 20 éve. Egykor a Liceumot barátodhattuk, utána évek óta ugye a Vár színpadán Béres Attilával, a szövegkönyvírójával beszélgetünk, ahogy az előbb Várkonyi Mátyás zeneszerző is elmondta, öntől is megkérdezem, hogy Gárdonyi regényén túl mi az, amivel készülni kell, hogy egy nagyszerű ilyen évtizedek óta működő ütős előadás születhessem.
Bár nyilván a színház műfaja az, amiben sok mindenki részt vesz, és kellett találni, vagy találtunk egy Koltai Gábor. Még akkor a Margit-szigeti színház igazgatója volt, és ő fölkarolta ezt az egészet, de enélkül is belefogtunk volna. Mert a Várkonyi fia kötelező olvasmányként olvasta ezt, és akkor ez megakadt rajta a szeme a Matyinak, Mátyásnak, és akkor kiderült ugye, hogy ez a nagy könyv. Tehát kézenfekvő volt az ötlet, hogy ezzel valamit lehet kezdeni. Nagyon hosszú ideig írtuk, mert én ugye költőként, ő ugye zeneszerzőként, az évek hosszú során rengeteg strapa és összejűés és szétmenés. Hát szétmenés nem volt, ez nem igaz, de nagyon sok húzavona, az se igaz. Nem húzavona volt, hanem...
Sok mindent megért az elmúlt évek alatt.
Köszönöm a segítséget. Tehát a motiváció nem tudott elmúlni, mert a motiváció nagyon erős volt. És amikor mondom, hogy én költőként, akkor ez azt jelenti, hogy a szövegigényessége nem az, hogy jobb vagy ilyen vagy olyan, hanem más, mint egy szövegírás. Más a tartalma, más a formája, és ebben hihetetlenül egymásra találtunk a zeneszerző Mátyással, Matyival, mert ő is egy nagyon igényes zeneszerző, ugyanakkor rokkos tájakról érkezett, tehát valahogy tudtuk ötvözni ezeket a különböző szempontokat vagy indítatásokat.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szükségünk van a fiatalok és idősek új szövetségére, hogy a hosszú élettapasztalattal rendelkezők életkedve öntözze a növekedésben lévők reménységének hajtásait. Így tanuljuk meg az élet szépségét, hozunk létre testvéri társadalmat, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Teljes búcsút nyernek, akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját. Ez alkalomból július 28-ára az apostoli penitenciária teljes búcsút kínál az időseknek és azoknak a híveknek, akik a bűnbánat és a szeretet lelkiségétől indíttatva részt vesznek a különböző szentmiséken szerte a világon. Hasonlóképpen a betegeknek, az őket ápolóknak és mindenkinek, aki nem tudja elhagyni lakóhelyét, de lélekben csatlakozik a szertartásokhoz. Idén, július 28-án ünnepeljük a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet Ferenc pápa hívott életre. A 2024-es világnap témája ne hagyd magamra öregkoromban, öregkoromban se taszíts el magadtól, akkor se hagyj el, ha erőm elfogy. Erre a napra az apostoli penitenciária teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett Szentségi Gyónás szentáldozás imádsága Szentatya szándékaira. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik július 28-án kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására. Az isteni kegyelem elérésének megkönnyítésére a lelkipásztori szeretet által az apostoli penitenciária arra kéri a papokat, akik rendelkeznek a gyónás meghallgatásához szükséges felhatalmazással, hogy készségesen és nagylelkűen álljanak rendelkezésre a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásához. A nagyszülők és idősek 2024-es világnapja az imádság évében zajlik, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, hogy segítse a katolikusokat a 2025-ös szent évre való felkészülésben. A pápa 2021-ben alapította a világnapot, amelyet július 4. vasárnapján ünnepel az egyház, Szent Joakim és Szent Anna, Jézus nagyszülei liturgikus ünnepe közelében. Célja, hogy a katolikusok szerte a világon szánjanak időt az időskorúakra, gondolkodjanak el a nagyszülőktől kapott nagy örökségről és bölcsességről. A világnap idei témája a magány, ami sajnos sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai. Korunk legnagyobb emberi jogi válságának nevezte a keresztényüldözést Aszbej Trisztán a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára Tusnád fürdőn. Aszbej Trisztán a témában tartott kerekasztal beszélgetésen kiemelte. Egy olyan ezer éves keresztény nemzetnek, mint a miénk, amely a vérzivataros évszázadok alatt megtapasztalta az üldöztetést és az elnyomást, erkölcsi kötelessége, hogy üldözött hittársai felé forduljon. A magyar nemzetnek két ilyen felelőssége van, az egyik a külhoni magyarok, a másik az üldözött keresztények felé fordulás, mutatott rá. Aláhúzta, azért is szükség van arra, hogy Magyarország felelősséget vállaljon, mert az üldözött keresztényeknek világszerte az alapvető emberi jogai sérülnek. Mintegy 130 millió forint kormányzati támogatásból újult meg Hollóháza Szent László temploma. Bár fiatal a római katolikus templom, 2012-ben műemlékvédettséget kapott. Soltész Miklós a miniszterelnökség nemzetiségi és egyházügyi államtitkára a hit és a keresztény hagyomány szentélyének nevezte az épületet, melyet a falu kiharcolt magának annak idején.
A küzdelem az sok területen megmutatkozik az életünkben, de szerintem az első az a hitért, kereszténységért. És onnan már sokkal könnyebb minden más küzdelem, minden más nehézséget helyre tenni az életünkben, azokon túl lenni. És ezért nem mindegy, hogy azok is, akik hívő keresztények, és azok is, akik istenkeresők vagy egyáltalán nem hívők, milyen módon állnak hozzá történelmünkhöz, múltunkhoz, és a közelmúltunkhoz is. Ennek a falunak csodálatos a múltja, hiszen több száz évvel ezelőtt, amikor el is néptelenedett, elpusztult, akkor is utána felvidékről szlovák telepesek érkeztek, akik hívő keresztények, hívő katolikusok, és nagyszerűen gazdálkodtak, és ráadásul 1777-ben elindult ugye a jelenlegi porcelángyár manufaktúrának az elődje. Ez egy nagy dolog, nagy csoda, pláne az, hogy még most is él. És az is szerintem egy óriási csoda, és ez mutatja, hogy érdemes küzdeni, hogy annak ellenére, hogy 1960-as években a gyár bővítésére hivatkozva egy barokk templomot akkori kommunisták leromboltak, és a gyárvezetői leromboltak, a plébános atya, a hívek, és akár a gyár dolgozói is kiküzdötték azt, hogy mégis kapjanak cserébe egy templomot. És 1967-ben, amikor tombolt a kommunizmus, durva volt a kommunizmus, akkor föl tudtak építeni egy ilyen remek művet, amely egyébként valóban azt mutatja, hogy és arra adott irányt, hogy szerte az országban, főleg lakótelepeken, ha nem is pont ennek a mintájára, de ennek példájaként tudtak építeni templomot az eleink. És ezért óriási öröm, hogy most megszépülhetett, megújulhatott. Tényleg ajánlom mindenkinek, kérek mindenkit, hogy jöjjön. Hívőket elsősorban, de azokat is, akik érdeklődnek a Zemplén iránt, egy csodálatos táj, csodálatos a falu, csodálatos a környezet, és mint műemlék is fantasztikus ez a templom. Már milyen furcsa, és ezt kép mondani, egy alig 60 éves, vagy kevesebb több mint 60 éves épületnél. Nurciai Szent Benedeknek az ünnepét üljük ma, katolikus keresztények, de én azt gondolom, ez nem csak katolikus keresztényekre, hanem egész kereszténységre kiható ünnep, hiszen ő volt az, aki akár a földművelés, akár a munka tisztelete, és természetesen persze a kereszténységnek az erősítése benne volt a mindennapjaiban az életében, de ugyanúgy az oktatás, nevelés is. És az máig kiad Európára, még akkor is, hogyha mindezeket a gyökereket Nyugat-Európában nem, hogy elkezdik elfelejteni, hanem kezdik kitépni. Akár a templomaikkal, akár a keresztény közösségeikkel, katolikus és protestánsokkal egyaránt, és nekünk pedig az a feladatunk, bármilyen nehéz is, bármennyire is támadnak ezért, bármennyire is lenéznek minket, vagy gúnyolnak minket, hogy megőrizzük a kereszténységet, mert ha a kereszténység marad, a hit marad, akkor marad a nemzet is.
Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat vasárnapi zárónapján Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök tartott előadást, majd kiscsoportos beszélgetések után ünnepi szentmisét celebrált. A találkozó zárónapja egyben az Egerszalóki templom búcsúja is volt, így a Kármelhegyi Boldogasszony közbenjárását is kérték a résztvevőkért és az otthon maradottakért is. Fábri Kornél püspök atya arra buzdította a résztvevőket, hogy imádkozzanak a szűzanyához Magyarország és Európa békéért, hogy Európa újra békét találjon, hogy ne folyjon többé vér, hanem mi is, a következő generációk is egy békés, egyre szentebb országban élhessenek. A záró szentmise végén Vizi János egyházmegyei ifjúsági referens mondott köszönetet a szervezőknek és az idei szalókra ellátogatott résztvevőknek, valamint bemutatta a gyermekszalókon készült alkotásokat. Ezután hálát adott a Máriás búcsú végén az idei szalók fő példaképének, Szent Józsefnek, majd bejelentette a jövő évi Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat időpontját, amely 2025. július 10-től 13-áig tart majd. Lőrincén a Szent Anna búcsút július 28-án tartják. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik az Agyva folyó partján lévő kápolnánál, amelyet Buda Péter plébános teológiai tanár mutat be. Ennek keretében megáldják a jelenlévő nagyszülőket. A lőrinci hívek szeretettel várják a kedves zarándokokat. A Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál, Bélapátfalván, július 28-án lesz, 11 óra 30 perctől. A kápolnához zarándok menet indul 9 órakor Bélapátfalváról, a Bartók Béla, 4. Béla út kereszteződésében lévő kereszttől. Bélapátfalváról a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érteklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet Eger Foglár út 6 szám. Ideje augusztus 12-én hétfőn este 18 órától, augusztus 15-én csütörtökön délig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com címen. Ünnepi szentmise és körmenet lesz a Szentkút völgye boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából augusztus 20-án, tehát a Szentkút völgye boldogasszony kápolnánál Ecséden. A program 16 órakor kezdődik az zarándokok fogadásával. 16 óra 20 perckor Mária köszöntő énekek hangzanak el. 17 órakor érseki szentmise és körmenet kezdődik, melynek fő celebránsa Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
There's a place in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Never mind, never mind. Feels like you were never mine. Gonna lose myself in the arms of a stranger. And yeah, it sucks sometimes in love. You try your best, but it doesn't work.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
I'm in trouble, but I love you. and gay and get it on. Ooh, babe, I got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, until the dawn, let's move and gay and get it on.
Let's move and gay.
A régió sportja.
Egykori szerb utánpótlás válogatott védőt igazolt a nyíregyházi Spartakus NB1-es labdarúgó csapata. A 8. helyen fejezte be a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat, akik már a jövő csapatát építik. Tiszavasváriban rendezett strand kézilabda tornát a Szabolcs-Szatmár Beregvármegyei kézilabda szövetség. Egy 50 négyzetméteres, 10 kondicionáló elemmel felszerelt kondiparkkal gazdagodott a nyíregyházi ötvös iskola sportudvara. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Egykori szerb utánpótlás válogatott védőt igazolta a nyíregyháza Spartakus labdarúgó csapata. Ranko Jokic 186 cm magas, korábban a szerb és a bosnyák élvonalban futballozott. Tagja volt a szerb U16-os, U17-es és U21-es korosztályos válogatott keretnek is. Az előző idényben 19 meccsen lépett pályára a bosnyák bajnok Banja Luka színeiben, de több mint 80 szerb elsőligás mérkőzése is van. A 8. helyen fejezte be a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat, ahol már a következő időszak csapatát építik. Petneházi Zsolt szakosztályvezetőt hallják.
Az elmenő játékosok helyett gondoskodnunk kellett arról, hogy érkezők is legyenek. Sikerült is pótolni az elmenő játékosokat. Nagy menyhért Balázs Máté, Pál Tamás, Bot Bence, illetve Molnár Kristóf személyében ezek a játékosok a Deacból, Tiszavasváriból, Hajdunánásból sikerült velük megállapodni. Illetve annak nagyon örülök, hogy ugye, hogy kezdődik egy csapat, védj egy jó kapust, hogy szinte első lépcsőben sikerült úgymond rávenni Felföldi Robit arra, hogy a következő szezonban még folytassa a igen sikeres remek pályafutását. És leültünk, megbeszéltük Robival is, hogy kapusposzton mi legyen a teendő. Végül úgy döntöttünk, hogy a Robi mellett két saját nevelésű fiatal játékosunknak, a Nagy Attilának, illetve a Bujáki Csabának adunk lehetőséget. Így több lehetőséget fognak kapni a felnőtt mérkőzéseken való szereplése is, illetve, hogy tovább fiatalítsuk a dolgokat, a szintén saját nevelésű Kolozsvári Kristóf, aki a IFI-ből fölkerül, a ifja Bejbli Zoltán, aki már szárnyait bontogatta, illetve a Beregi Márk, aki szintén már tanúbizonyságot tett arról, hogy ott a helye most már a következő szezonban a felnőttek között. Úgyhogy örömmel tudok beszámolni arról is, hogy most már tényleg a csapatnak több mint kétharmada valamivel helyi kötődésű játékos, nyírbátori nevelés, és ez remélem, hogy meg fog mutatkozni abban is, hogy a közönség, barátok, ismerősök, szülők, stb. Még szívesebben fog kiállni a hazai mérkőzéseinkre. Itt szeretném még megemlíteni azt, hogy utánpótlás vonalon is remek munkát végeznek az utánpótlás edzőink, ennek tanú bizonysága. Most csak az úgymond utánpótlásból a két magasabb szinten jegyzett csapatunk, a Serdülő, tehát az U18, illetve az U20, és eredményesen szerepelt. Az U18-as csapatunk, a régi Serdülő néven nevezett csapatunk, a négy megyéből összeálló 12 csapatos bajnokságban aranyérmes lett, megtörtént az éremátadás, amit nagy örömmel vettünk, és ez Varga Rihárdnak, a játékos edzőnknek a munkáját is dicséri, illetve az ifi csapatunk, az U20-asan, amit Kun Ákos vezényel, hajszállal maradt le a dobogóról, negyedik helyen végzett a bajnokságban, de a lenti tebbi korcsoportokban is a Lengyel Brigitta, a Halász Csaba, a Csapos Jancsi, a Tamás Menyhét Levente, illetve a Gadnai Attila kiváló munkát végzett az utánpótlás nevelés szintjén, úgyhogy erre fogunk törekedni a következő szezonban is, hogy úgy utánpótlás vonalon, mint felnőtt vonalon egy kicsit térjünk magunkhoz, már mint a felnőtt vonalra gondolok, és ismételten remek, jó mérkőzéseket játszunk, és próbáljuk meg így meghálálni az önkormányzatnak, illetve a kilátogató közönségnek a bizalmat.
Tiszavasváriban rendezett strandkézilabda tornát a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szövetség. Sarca Márkus Gizella versenyigazgatót hallják.
Három hete volt az utánpótlás tornánk Nyíregyházán, és most szerettünk volna egy új helyszínre is hozni felnőtt tornát. Tiszavasvári strandfürd egyébként nagyon alkalmas, hiszen hatalmas területen akár 3-4 pálya is kialakításra kerülhet, úgyhogy a jövőben elgondolkozunk mindenképp az országos fordulóba vagy kvalifikációs tornába bekapcsolódni. Szerencsére szép számú a mezőny, 13 csapat nevezett. Szabolcs megyén kívül Hajdú, Borsod, Heves és még Pest környékéről is jöttek játékosok, úgyhogy nagyon színes a mezőny. 5. éve már, hogy rendezzük, és mindig van rá igény. Ahogy közeledünk a terem kézilabda végéhez, már jönnek a telefonok. Ugye szerveztek strand kézilabdát, ugye lesz egy kis nyár köszöntő, illetve terem kézilabda búcsúztató, mert itt mindig összegyűl a kézilabdás családok, jó hangulat van, zene szól egész nap, és tényleg nagyon jó mérkőzések vannak, és ez egy teljesen más közeg, mint a terem kézilabda. Eddigi a legnagyobb létszámmal, 27 csapattal szerveztünk egész napos tornát, szintén két pályán, 42 mérkőzés bonyolítottunk le, és már nagyon jó volt látni, hogy a fiatalok is bátran merik ezt a pörgő dobásokat, akrobatikus mozdulatokat, hogy egyre jobban tudjuk őket is ezzel a sportággal megszerettetni. Vannak visszatérő csapatok, akik úgymond címvédőként jönnek, minél fényesebb érmekért, de mindig vannak új nevező csapatok, úgyhogy ez nekünk mindig jó, amikor színesedik a mezőny, és még változatosabb meccsek vannak. Ráadásul már most a Magyar Kézilabda Szövetség is egyre hamarabb kezdi a kiválasztásokat, U14, U15, U16-os fiatalokat megfigyelnek, úgyhogy ez egy jó lehetőség a fiataloknak akár bekerülni a válogatottba is. Mindenképpen szeretnénk a hagyományos junior kupánkat megrendezni, augusztus végére tervezzük, szintén ifjúsági korosztály Serdülő U15, U16, Nyíregyháza is környékén szeretnénk, úgyhogy majd várni fogjuk a csapatok jelentkezését.
Most pedig Vattai Józsefet, a miskolciak játékosát hallják.
Én ugye kimagaslok az aggastyán életkorommal, egészen a 2000-es évek elejétől minden évben szeretünk jönni. Természetesen a fiatalok, amikor megfelelő felnőtt korba értek, akkor csatlakoztak hozzánk, és akár Nyíregyházán, akár itt Tiszavasváribra örömmel jövünk, nagyszerű rendezés, jól érezzük magunkat. Ez egy 1996-ban kitalált, egyébként ukránok által kitalált sportág. Ahogy említettem, én életkoromból adódóan már az első egyébként Tiszavasváriban akkor megrendezett tornán összesen 3 csapattal jelen voltam. Úgyhogy nyilván ez azt jelenti, hogy az ember szeretése egyfajta kiegészítő sportágnak tekinti a terem mellett. Vigyázunk egymásra, másodlagos az eredmény, az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat.
Egy 50 négyzetméteres, 10 kondicionáló elemmel felszerelt kondiparkkal gazdagodott a Nyíregyházi Ötvös Iskola udvara. Az 5.800.000 forint bekerülési költségű kondiparkot TAU sporták fejlesztési programjának részeként a Nyíregyházi Kosárlabda Klub készítette el az intézmény számára. Makrai László elnököt hallják.
2007 óta csinál a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kosárlabda sportot, azóta próbálunk itt az ötvös gyakorlóban kosárlabdázni. Kisebb nagyobb sikerrel, most a vége felé nagyobb. Tehát 2007-ben kezdtük, de 2014-ben fordult ez nagyon komolyá, hiszen akkor felújítottuk az iskola tornacsarnokát, TAU sportfejlesztési programunk részeként, majd 3 évre rá megépítettünk 2 szabadtéri kosárlabda pályát gumibarítással, és most ennek az együttműködésének a negyedik része egy szabadtéri kondicionáló parknak az átadás. kiállítása itt az iskola sportudvarán. Kondícia Park bekerülése összege 5,8 millió forint volt, ezt mindezen erőrészt, mind a TAO támogatást egy egyházikos ábraklub biztosította, 50 négyzetméter területen van, 5 centi vastag ütésálló gumiréteg borítással, 10 kondíciáló elem szolgálja itt a szabadtéren erősíteni vágyóknak az igényeit és lehetőségeit. Amikor a két kosárlabda pályának a pályázati fenntartási része 3 év múlva lejár, akkor pályázni fogunk a két kosárlabda pálya gumiborításának a teljesen megújítására, illetve ez nem TAO program részeként, de itt a kondíciál park környezetét is mi fogjuk majd parkosítani.
Most pedig Halkóné dr. Rudolf Évát, a Nyíregyházi Egyetem kancellárját hallják.
Ez egy közel 6 millió forintos beruházás TAO-s pénzből valósult meg. Kézzelfogható, hogyha végignézünk itt az iskola udvarán, hogy az elmúlt években már jelentősen fejlesztés valósult meg az iskolában, és nagy részt ugye a Nyíregyházi Kosárlabda Klubbal való együttműködés keretében. Miért is fontos ez nekünk? Egy közel 1000 fős diák létszámot tudhatunk magunkénak a Nyíregyházi Egyetem berkein belül, és tudjuk azt, hogy nálunk kiemelt helyet foglal el a sportszakos képzéseknek a fejlesztése, és utánpótlás is jelent a hallgatói létszám vonatkozásában, meg a város sportéletében is az a diák létszám, amelyik itt tanul az Ötvös József gyakorló általános iskolában. Ehhez viszont az infrastruktúrát is meg kell teremteni, ennek vagyunk ma egy szép példáján, amikor átadtuk ezt a külső kondiparkot.
Végül dr. Komáromi Istvánt, az intézmény igazgatóját hallják.
Én azt gondolom, hogy az iskolánk életében nem csak a diák létszámhoz kapcsolódóan kell, hogy kiemeljem ezt, meghatározó szerepet tölt be a sporttevékenység, annak különböző formái. Az éptestben éplélek elvét vannak, a preventív egészségmegőrzés szempontjából is nagyon fontosnak tartjuk a sporttevékenységet. Nyilván itt ugye a mindennapos testnevelés tanítás, tehát a hivatalos, az oktatási jellegű, és ehhez kapcsolódik az amatőr sporttevékenység, szabadidősport és a tehetséggondozó versenysport tevékenység, és ez meghatározó, tehát az iskolánk életében fontosnak gondoljuk. Tulajdonképpen elég széles a skálája a képviselt sportágaknak, az atlétikától a tornán át, a labdajátékokig, annak ugye különböző formáit tekintve, de például a versenytánc programok és az aktív turizmus is az utóbbi időben nagyon előtérbe került programelemek, tehát gyakorlatilag majd a teljes repertoárját a sportágaknak megjelenítjük, és akkor ezt képviselik a diákjaink adott esetben.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.